Kezdődik a Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Világnézet. Ismertetjük a tényeket, keressük az igazságot. Megértjük és megmagyarázzuk a körülményeket. Valóságértelmezés hitelesen, keresztény szemmel.
Világnézet.
Most a Hitrádióban.
Milyen nagy béke megállapodások vagy békülési szándékok vannak a Közel-Keleten? Erről fogunk beszélgetni a következő percekben vendégemmel, Szájf Ómárral, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Talán amire a leginkább fölkapták sokan a fejüket, az Irán és Szaúd-Arábiának az enyhülő viszonya, ami kínai diplomáciai sikernek is betudható. Ön hogyan látja ezt a helyzetet, mennyire stabil ez a békülékenység? Azért azt mondják egyes elemzők, hogy azért óvatosan kell bánni ezekkel, hiszen olyan régóta van közöttük már egy feszült viszony sok oknál fogva, hogy azért még korai teljes békülésről beszélni.
Így van, a kapcsolatok gyakorlatilag 2016-ban kerültek mélypontra, amikor is Szaúd-Arábia kivégzett egy Iránhoz lojális, legalábbis ezzel vádolt síta hittudóst Szaúd-Arábiában, majd ezt követően a tüntetők megrohamozták a szaúdi követséget Teheránban. A két ország ekkor megszakította a diplomáciai kapcsolatot, de ahogy ön is mondta, a bizalmatlanság és a rossz kapcsolatoknak a története sokkal mélyebb okokra vezethető vissza, egészen 1979-re, amikor is az iszlám forradalom kitört Iránban, majd Khomeini ajatollah meghirdette a forradalom exportját, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy az arab országoknak, köztük Szaúd-Arábiának a síta lakosságát mondhatjuk, hogy a vezetőik ellen próbálta fordítani oly módon, hogy megkérdőjelezte az arab monarchiáknak a legitimitását, és maga a legfőbb, a síta közösség legfőbb vezetője képében mutatkozott be. Innentől kezdve meglehetősen rossz volt a viszony Szaúd-Arábia és Irán között. 1980-ban Szaúd-Arábia 25 milliárd dollárral kezdte folyamatosan támogatni Irakot az Irán elleni háborújában. 87-ben jött egy egészen nagy mélypont, amikor is szaúdi biztonsági erők 400 iráni zarándokot öltek meg Mekkában, a mekkai zarándoklat során, miután tüntetésbe kezdtek. De hogyha ugrunk egyet a történetben, azt látjuk, hogy a 2010-es évek is meglehetősen feszültek voltak a két ország között. Gondoljunk csak 2011-ben a vádakra, miszerint iráni ügynökök akarták meggyilkolni a szaúdi nagykövetet az Egyesült Államokban, vagy egy évvel később, amikor is az Egyesült Államok bevezetett drákói szankciókat Iránnal szemben, Szaúd-Arábia pedig rögtön jelentkezett, hogy betölti majd a világpiacon az űrt az iráni olaj után. Ezután jött 2016, amiről már beszéltünk az előbb, majd aztán jött Donald Trump, aki mögé felsorakozott Szaúd-Arábia, illetve az ő vezetésével több arab monarchia is az Irán elleni szankciók szigorításában. Most ehhez képest egy enyhülést látunk, de az a helyzet, hogy a bizalom helyreállítása az még egy nagyon hosszú folyamat lesz, leginkább azért, mert Irán nem adja fel az atomprogramját, ami viszont feszültséggel tölti el Szaúd-Arábiát, még az enyhülés ellenére is. Természetesen a felek most gesztusokat tesznek egymás irányába. Szaúd-Arábia a szaúdi médiában és a szaúdi párnarab médiában gyakorlatilag most kevésbé bírálják Iránt, mint korábban. Azt is látjuk, hogy Irán ígéretet tett arra, hogy mérsékelni fogja a húszi lázadóknak a támogatását, fegyveres támogatását Jemenben. Márpedig tudjuk, hogy a húszi lázadók részéről Szaúd-Arábiát is érte támadás. Meglátjuk, hogy mi lesz ezután. Látni kell, hogy mind a két ország középhatalomként pozícionálja magát a térség, mind a két ország rengeteg energiát és anyagi forrást ölt már gyakorlatilag a különböző klienseinek, szövetségeseinek a támogatására Libanonban, Szíriában, Jemenben, Irakban. Tehát attól, hogy enyhülnek a folyamatok, vagy enyhülnek a kapcsolatok a két ország között, még nem várható az, hogy teljes lesz az összhang.
És Irán és Szaúd-Arábia békülékeny hangnemén túl talán, ami kevesebb figyelmet kapott, az Bahrein és Katar kapcsolata, illetve olyat is lehetett már olvasni, hogy Egyiptom és Törökország is igyekszik egymással normalizálni a kapcsolatait. Ott is egy híresen mérges viszony volt eddig az elmúlt évtizedekben. Ha általánosságban nézzük, akkor Mégis mi folyik itt, kérdezhetni az ember, tehát ennek az átalakuló világrendnek, amiről szoktak az elmúlt egy évben beszélni, a Közel-Kelet is úgy tűnik, hogy a része, és itt is most újra formálódnak a kapcsolatok, vagy ön ezt minek tudja be?
Van egy globális folyamat is, amire ön is utalt, illetve vannak helyi folyamatok is. Itt számos ok van az események mögött. Látjuk azt is, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán az arab országok, szinte minden arab ország, illetve Törökország is nem foglaltak állást egyik fél mellett sem. Látják ők is azt, hogy átalakulóban van a világrend, és éppen ezért diversifikálni próbálják a külkapcsolataikat. Természetesen itt a felek mögött már beállt struktúrák vannak. Gondoljunk csak arra, hogy Szaúd-Arábia is a fegyverzetének 90%-át az Egyesült Államoktól vásárolta, tehát nem várható az, hogy el fog távolodni Szaúd-Arábia az Egyesült Államoktól, már csak azért sem, mert ezt a fegyverzetet karban kell tartani, és számos egyéb gazdasági kapcsolat is van, és biztonsági megállapodás a két ország között. Ugyanakkor az is látszik, hogy Szaúd-Arábia felismeri az új időknek a szelét, közeledik Oroszországhoz, közeledik Kínához is, ez pedig meghatározza alapvetően az egész térségnek az irányát. Amit ön is említett, a bahreini-katari közeledés, az egy speciálisabb eset. Tudni kell, hogy Bahreinnek gyakorlatilag nem független a külpolitikája. Bahreini elit gyakorlatilag 2011-ben Szaúd-Arábiának, illetve a szaúdi beavatkozásnak köszönhetően maradhatott a helyén, mivel az országnak 60%-a, több mint 60%-a síta, a vezetők, az helyi uralkodók, ők szunniták, ezáltal Szaúd-Arábiához kötődnek. Tehát éppen ezért gyakorlatilag Riád felé tekintenek tanácsért és iránymutatásért. 2017-ben Bahrein elsőként csatlakozott a Szaúd-Arábia által Katar ellen hirdetett blokádhoz. Ennek számos oka van. Egyik az, hogy hát nem független a bahreini külpolitika Szaúd-Arábiától. Másik oka az, hogy a síta lakosság miatt gyakorlatilag Bahrein kifejezetten neheztelt Katarnak az Iránhoz közeli kapcsolatai miatt, illetve Bahrein és Katar között vannak területi viták is, amelyek eddig nyugvó ponton voltak, de gyakorlatilag bármikor fellángolhatnak. Illetve voltak kisebb konfliktusok is, például 2014-ben Katar állampolgárságot kínált bahreini szunnita családoknak, azért cserébe, hogyha ők feladják a bahreini állampolgárságukat. Ezzel gyakorlatilag egy nagyon érzékeny pontjára tapintottak a bahreini uralkodóknak, hiszen számukra nagyon fontos a demográfia, és nagyon fontos az, hogy minél több szunnita család legyen az országban. De itt azt látjuk, hogy a két ország között számos ok miatt rossz a hangulat, most viszont az általános tendenciák miatt javult a kapcsolat.
Ezek az új kapcsolódások mennyire befolyásolják egyébként az úgynevezett Ábrahám megállapodásokat, amelyeket Izrael kötött az Egyesült Arab Emírségekkel, illetve Bahreinnel, később pedig ugye csatlakozott Marokkó és Szudán. Tehát ez egyrészt, ha nem is mondanám, hogy felülírja, de valamilyen módon módosíthatja akár már ezt a megállapodást?
A már megszületett békéket aligha fogja ez módosítani, ami viszont nagy téttel bír Izrael számára, az a Szaúd-Arábiával ápolt kapcsolat, pontosabban a Szaúd-Arábiával való békekötés, hiszen Szaúd-Arábia a leggazdagabb ország az összes arab ország közül, és a legnépesebb öbölország. Tehát Izrael természetesen aggodalommal figyeli a szaúdi-iráni közeledést, ugyanakkor Izrael is tisztában van azzal, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvétele az nem egyenlő egyfajta nagy összeborulással és a tökéletes békének a beköszöntével, de mindenképpen azt látjuk, hogy Izrael számára fontos lenne Szaúd-Arábiának a barátsága, fontos lenne a jó kapcsolat Szaúd-Arábiával, már csak azért is, mert Izrael számára Irán nem csak az atomprogramjai miatt jelent fenyegetést, hanem amiatt is, mert jelen van katonailag milíciákon keresztül Szíriában, a Hezbollahot támogatja Libanonban, már pedig egy szaudi közeledéssel elképzelhető, hogy ezekben az országokban is az Iránnak a kliensei jobban gyökeret tudnak ereszteni, amennyiben Szaúd-Arábia az ellenoldalakat nem támogatja, ahogy eddig tette például Libanonban is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Izrael számára komoly komoly lehetőséget kínál Szaúd-Arábiának az atomprogramja, pontosabban Szaúd-Arábiának az az igénye, hogy békés célú atomlétesítményekre tegyen szert. Tehát amennyiben Izrael ebben segítséget nyújt, és aktív segítséget, támogatást nyújt, akár diplomáciailag is Szaúd-Arábiának, akkor a két ország közeledése folytatódhat.
Ha már Szaúd-Arábia, és akkor még utána egy picit visszatérnék Izraelre, nem hagyhatjuk ki itt ugye Amerikát, és már ön is célzott rá, hogy itt a nagy hatalmaknak is van egyfajta játéka végül is ebben a térségben, ha lehet így fogalmazni. Ugye Szaúd-Arábia és Amerika között a viszony sokkal fagyosabb lett, mint azért, amit eddig megszoktunk, ha lehet így mondani. Ez is hatással van arra például, hogy Szaúd-Arábia merre fordul?
Szaúd-Arábia fő irányai gyakorlatilag ki vannak jelölve. Tehát Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok kapcsolata az egy nagyon erős kapcsolat. Szaúd-Arábia számára nincs alternatívája az Egyesült Államokkal való barátsággal, hogyha a biztonságpolitikáról beszélünk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon nagy a kontraszt valóban Donald Trump elnöksége és Joe Biden elnöksége között. Tehát láttuk azt, hogy Donald Trump számos gesztust tett a fiatal koronaherceg Mohammed bin Salman irányába, gyakorlatilag tényleg virágoztak a kapcsolatok, majd aztán az elnök választási kampányában jött Joe Biden, aki konkrétan gyilkossággal vádolta meg Mohammed bin Salmant, itt a Khashoggi gyilkosságban való vélt részvétele, vagy hát hozzájárulása volt a vád. Ez gyakorlatilag egy nagyon súlyos támadás volt diplomáciailag, gondoljunk csak arra, hogy itt volt például Törökország ellen példaként, tehát Törökország, ahol megtörtént ez a gyilkosság, a szaudi ellenzéki újságírónak meggyilkolása, soha nem vádolta meg a szaudi koronaherceget, a legmerészebb állítása is csak az volt, hogy magas körökig nyúlnak a szálak, majd aztán Törökország gyakorlatilag az ügy kivizsgálását átadta Szaúd-Arábiának, ezzel gyakorlatilag előlendítve a diplomáciai és egyéb kapcsolatokat is a két ország között. Joe Bidennel ez nem így történt. Tehát itt konkrétan egy olyan személyes sérelem is történt, ami nehéz igazából elfelejteni. Ezzel együtt, tehát láttuk, hogy Joe Biden látogatást tett Szaúd-Arábiában, úgy tűnt, hogy a viszonyok helyreállnak. Ugyanakkor az is látszik, hogy a szaudi elit nem tekint hosszú távú állapotként Biden elnökségére, és feltételezhető, hogyha Joe Biden leköszön, akkor a kapcsolatok a következő elnök politikától függően továbbra is jól fognak működni.
Na akkor még így a végére még egy mondat Izraellel kapcsolatban. Ugye ön is említette, hogy Izrael számára nyilván aggodalmat okozhat az Irán és Szaúd-Arábia közötti kapcsolat, mert Szaúd-Arábia, mint szövetséges vagy partner azért számít rá Izrael, viszont Iránnal Izraelnek nagyon-nagyon mélyen vannak a kapcsolatai, és ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy ezen a héten kedden Ebrahim Raisi iráni elnök azzal fenyegetőzött, hogy Izrael bármilyen ellenséges lépése Haifa és Tel Aviv elpusztításához vezet. Az éves katonai parádén felszólalt, és azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak és más idegen erőknek is, hogy saját érdekükben hagyják el a Közel-Keletet. Mennyire kell komolyan venni egyébként ezeket a fenyegetőzéseket? Ma pont volt egy izraeli biztonságpolitikai szakértő a vendégem, és őnek ez a véleménye, hogy Izrael és Irán között ki fog törni valószínűleg egy háború, azt, hogy mikor, azt nem tudjuk.
A retorikai erőfitoktatás az része alapvetően ennek a kapcsolatnak, ennek a nem túl baráti kapcsolatnak, leginkább Irán részéről. Tehát ennél legalább ennyire súlyos provokációk történtek már Irán részéről. Korábban is gondoljunk csak Ahmadinejad elnökségére, amikor gyakorlatilag pályázatot hírtak ki különböző holokausztagadó karikatúráknak az elkészítésére, illetve számos egyéb dolog is történt. Az természetesen nem várható, hogy a viszony javulni fog jelentősen Irán és Izrael között. Ugyanakkor Irán tisztában van a tétjével a dolognak. Tehát itt az várható, hogy Irán megpróbál a különböző közel-keleti kliensein keresztül, a Hezbollahon keresztül, vagy akár Szírián keresztül, valamilyen módon a Hamaszon keresztül nyomást gyakorolni Izraelre, megpróbál borsot törni az orra alá. Ugyanakkor Irán valószínűleg tisztában van azzal, hogy Izraelnek megfelelő eszköztára van arra, hogy erre válaszoljon. Itt gondoljunk csak akár az iráni atomprogramnak a távolból történő megzavarására, vagy akár arra is, hogy Szíria területében gyakorlatilag Izrael zavartalanul hajt végre támadásokat különböző iráni érdekeltségek ellen. Én úgy gondolom, hogy az ilyen fenyegetések jellemzően sokkal inkább szólnak az iráni közvéleménynek, mint Izraelnek, de természetesen Izrael jól teszi, ahogy teszi valójában, hogy komolyan veszi az eféle figyelmeztetéseket.
A mostani geopolitikai helyzetből, a Közel-Keleten, illetve ezekből a formálódó, újonnan felvendő kapcsolatokból arra lehet következtetni, hogyha kitörne egy háború ebben a térségben, akár Izrael és Irán között, akkor ki hova állna?
Úgy gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, tehát ha a Szaúd-Arábiáról és Iránról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy azért annyira nem erős még ez a kapcsolat, és lehet, hogy most felvette a két ország a diplomáciai kapcsolatot, de ezzel együtt Szaúd-Arábiát nagyon aggasztja az iráni atomprogram, hiszen az eddigi kapcsolatrendszerből, annak a történetéből az derült ki, hogy bármikor rosszra fordulhatnak ezek a kapcsolatok. Nehéz eljátszani a gondolattal, hogy mi történne, ha valóban egy éles háború törne ki. Feltételezhető, hogy Szaúd-Arábia inkább hátralépne egy ilyen konfliktusba, nem feltétlenül avatkozna bele, és hát a kivárásra játszana. De ez csak feltételezés, ezt nehéz megmondani. Amit látunk jelenleg, hogy a két ország közeledése az számos más közel-keleti országnak enyhülést hozhat. Itt gondolok elsősorban Irakra, Libanonra, illetve Szíriára, hiszen azt látjuk, hogy Bashar al-Assadnak a rezsimje elindult a normalizálódás felé, mert elkezdett visszatagozódni az arab közösségbe. 2012-ben zárták ki Szíriát az Arab Ligából, ahhoz képest 2018-ban már az Egyesült Arab Emirátusok újra nyitotta a követségét Damaszkuszban. A legtöbb arab ország felismerte azt, hogy gyakorlatilag a szír rezsimet nem lehet elmozdítani, illetve hát csalódtak az általuk támogatott különböző ellenzéki csoportokban is, és azt látjuk, hogy most Szaúd-Arábia is gyakorlatilag meghívta Bashar al-Assad elnököt a májusban Szaúd-Arábia által megrendezett Arab Liga csúcsra. Tehát itt az várható a két ország közeledéséből, tehát Szaúd-Arábia és Irán közeledéséből is, hogy valószínűleg enyhülni fog a Szíriára gyakorolt nyomás. Ennek gyakorlatilag a hasznát a szíriai társadalom láthatja, hiszen azt látjuk, hogy a szíriaiak 90%-a már a létminimum alatt él a különböző szankciók miatt, és úgy általában a katasztrofális gazdasági helyzet miatt. Ugyanakkor a közeledés az jó hatással lehet Libanonra is, ahol ugyebár 2021-ben voltak választások, ott a Hezbollah és keresztény szövetségesei által vezetett politikai blokk csúfos kudarcot vallott, leginkább azért, mert egyre többen kezdték Libanonban úgy látni, hogy a Hezbollah és az ő Irán közeli politikája miatt van az ország olyan katasztrofális gazdasági helyzetben, amilyenben van. Most azt látjuk, hogy a közeledés miatt, tehát a szaudi-iráni közeledés őre Libanon is optimistán tekint, mind a Hezbollah, mind a vele nem túlzottan szimpatizáló szunnita és keresztény csoportok, leginkább azért, mert azt remélik, hogy ők is gazdaságilag valamiféle előnyhöz juthatnak azzal, hogyha csökken a feszültség a két ország között.
Nagyon szépen köszönöm az interjút és ezt a gyors elemzést. Azt gondolom, hogy még teljesen világos legyen a kép, még sokat kellene, hogy kérdezzek, és sokat kellene erről beszélnünk, de nagyon köszönöm, hogy ezzel is segített egy picit megvilágítani azt, ami az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban zajlik a Közel-Keleten. Szaifó Omár, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója volt a vendégem.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Világnézet. Hagyjuk a fölöslegest, koncentráljunk a lényegre. Objektív hírek, hiteles információk, igazságkereső következtetések, keresztény szemmel. Világnézet. Minden hétköznap 10-től 12 óráig a Hit Rádióban.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jó Brode, és nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Köves Lomót, az EMI Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbiát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és amiről szeretnénk kérdezni, az nem más, mint a zsidóság helyzete Európában és Magyarországon. Nagyon érdekelne, hogy egyébként általánosan is a véleménye arról, hogy hogyan látja itt az elmúlt, hát nem is tudom, akár 10-20 évben javult a zsidóságnak a helyzete, most akár ha Európára gondolunk, akár Magyarországra, vagy nem.
Köszönöm szépen a meghívást, és ez egy olyan indító kérdés, amire nehéz röviden és lényegre törően válaszolni. Azért, mert a zsidóságról mint egy tömbről beszélni, mint egy homogén közösségről beszélni, nem lenne hiteles. A zsidóság nagyon sokféle módja van annak, hogy emberek miért vagy hogyan tekintik magukat zsidónak, és ezért a zsidóság helyzetéről úgy általánosságban nehéz elmondani, hogy hogyan változott, vagy jobb lett, rosszabb lett a helyzetük, vagy sem. De van egy pár dolog, amiről viszont tudunk biztos állításokat tenni. Tudunk biztos állításokat tenni például arról, hogy az antiszemitizmus mennyire jelent veszélyt, mennyire mindennapos, mennyire érezhető Európában vagy Magyarországon. Tudunk arról állításokat tenni, hogy a zsidó vallás gyakorlása mennyivel elterjedtebb, vagy mennyivel könnyebb, vagy mennyivel nehezebb Európában vagy Magyarországon. Hát ezekkel a dolgokkal kapcsolatban tudunk állításokat tenni, mint ahogy azzal kapcsolatban is tudunk, hogy például a zsidó identitás felvállalása, nyilvánosságban is, a nyilvánosságban való megélése, az mennyire elterjedtebb. És ezeknek a dolgoknak a szempontjából én azt gondolom, hogy Magyarországon egy pozitív tendencia tanulni lehetünk. Az elmúlt 30 évben gyökeresen megváltozott a zsidóság saját identitásához való viszonya, már abban az értelemben, hogy azok a zsidó származású vagy zsidó emberek, akik szeretnék megélni az identitásukat, akár a nyilvánosságban, akár a vallás gyakorlati megélésével, ebben sokkal több lehetőségük van, és sokkal szabadabban teszik, mint 20-30 évvel ezelőtt. Amellett, hogy a közösség egy nagy része a különböző asszimilációs folyamatok révén, sok nemzedék óta tartó asszimilációs folyamatok végén úgy tűnik, hogy talán sajnos, ha ilyet nem is mondhat egy rabbi, de majdnem végleg elveszett a zsidóság számára, elkezdett fölépülni ezzel párhuzamosan egy olyan fiatal, az identitását, vallását nagyon öntudatosan és büszkén megélő közösség, ami viszont nagyon reménykeltő. Tehát ez az egyik dolog, amiről mondjuk Magyarország tekintetében lehet állításokat tenni. Ami az antiszemitizmust illeti, a magyar társadalomban az antiszemitizmus mértéke, mint attitűd, az többé-kevésbé ugyanolyan mértékben van jelen az elmúlt 15-20 évben, viszont abból a szempontból, hogy mennyi antiszemita atrocitás van Magyarországon, ami nem egyenlő az attitűddel, tehát azzal, hogy mit gondolnak, vagy mit gondolunk, hogy az emberek gondolnak a zsidókról. Tehát ami az atrocitásokat illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország lassan egy tényleg a legbiztonságosabb hely Európában a zsidóság számára, mert gyakorlatilag nulla atrocitás van Magyarországon, és ez annak ellenére van így, hogy a zsidóság egyre láthatóbb, mondjuk Budapesten, vagy akár a különböző vallási zarándoklatok kapcsán vidéken is. Ennek ellenére Magyarországon gyakorlatilag nulla az antiszemita atrocitások száma, és mindemellett ez egy olyan Európában történik, ahol azokban az országokban, ahol jelentős zsidó közösség él, mint Franciaország, Belgium, Németország, Egyesült Királyság, Hollandia, Svédország, ezekben az országokban pedig meg sokszorozódott az antiszemita gyűlölet cselekmények száma. Tehát, hogyha így kell valamilyen egyenletet vonnunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a zsidóság helyzete Magyarországon jó, kiemelkedően jó a többi európai országhoz képest.
Említette azt, hogy vannak olyanok, akik az asszimiláció miatt, hát most tegyük idézőjelbe akkor ezt a szót, hogy elvesztek a zsidóság számára. Ez alatt mit ért?
Azt értem, hogy míg mondjuk 30 évvel ezelőtt, lépjünk egy pillanatra vissza, tehát mielőtt a 30 évvel ezelőtti helyzetről beszélnénk, tehát beszéljünk számokról. Magyarországon azt mondjuk, hogy körülbelül 250 ezer zsidó ember élte túl a holokausztot, ugye a 700 ezerből, vagy 7-800 ezerből, attól függ, hogy mit számítunk Magyarország részének. Ebből a 250 ezerből pedig részben 49-ig, részben pedig az 56-os forradalom ideje alatt történt egy nagyjából 100 000 fős elvándorlás, 100-150 000 fős elvándorlás. Innen jön az a szám, hogy azt mondjuk lassan 30-40 éve, hogy Magyarországon körülbelül 100 000 zsidó él. És ennek a közösségnek a nagy része, túlnyomó többsége Budapesten él, azon egyszerű történelmi okoknál fogva, hogy ugye a 44-es deportálások azok sajnos nagyon sikeresen végbe mentek a magyar vidéken, de mire Budapestre értek, lelettek állítva az utolsó pillanatban, és ezért a magyar zsidóság történelmileg tulajdonképpen Budapesten maradt meg, és az a körülbelül 10%, aki a haláltáborokból hazatért, legkésőbb a 60-as, 70-es években felköltözött Budapestre. Tehát ezért Budapesten koncentrálódik a zsidóság és a zsidó élet hosszú évtizedek óta. Ennek a 100 000 zsidónak a töredéke volt az a 90-es évek elején, amelyik folytonosan, tehát a Kádár rendszerben is fölvállalta az identitását, és valamilyen módon gyakorolta a vallását, ez egy 2-3-4 000 ember lehetett. A 90-es évek elején, mondjuk a 90-es évek elejétől az első 3-4 évben egy nagy fellángolás, egy nagy identitáskeresés volt a magyar zsidóságban. Nagyon sokan látogattak el Izraelben, sokan kapcsoltak valamilyen ifjúsági szervezethez, és ez valamikor ugye a 2000-es évek elejére, közepére lecsengett, mert azok, akikben volt affinitás erre a dologra, azok sajnos többnyire elhagyták Magyarországot, és kivándoroltak jellemzően vagy Izraelbe, vagy az Egyesült Államokba, és akikben pedig ez az érdeklődés alábbhagyott, azok nem tudtak megtapadni az akkor éledező zsidó intézményrendszerben, intézményházadban, az egy külön történet, hogy miért nem. De, és így tulajdonképpen egészen, én azt gondolom, hogy a 2010-es évek, vagy 2000-es évek közepéig, 2010-es évek elejéig, amikor egy megújult, egy újbóli intézményhálózat fejlődés indult el, nagyon sokan elszoktak, vagy soha nem szoktak vissza a zsidó életbe, a zsidó identitás felvásába. Mindezt úgy, hogy közben elindultak a mélyben folyamatok, tehát olyan zsidó identitás gyakorlások, mint mondjuk a Hanuka, vagy a pészachi szédereste, egyre elterjedtebbé válnak. De kétségtelen, hogy sok tízezer olyan ember van, akinek vannak zsidó felmenői, de aki számára, hogy távolodik ezektől a zsidó felmenőktől, már nem él a zsidó nagymama, már nem, nincsen közvetlen kapcsolat így családilag a zsidósággal, ők rájuk értettem azt, hogy sajnos ezek miatt a folyamatok miatt egyre távolabb kerülnek attól a lehetőségtől, hogy a közösségbe visszakapcsolódjanak. Annak ellenére, hogy én azt gondolom rabbiként, hogy ma Magyarországon minden zsidó közösségnek és így az általam vezetett emiknek pedig kiemelten az a feladata, hogy pont ezeket az embereket próbálja meg valamilyen módon megszólítani és a közösséghez visszavezetni.
Itt a magyarországi zsidóság identitásának a felvállalása, vagy nem felvállalásának a kérdésénél mennyire számít az, hogy mennyire tömegméretekben lehet beszélni arról, hogy sokan eltitkolták, úgymond a zsidó származásukat éppenséggel a holokauszt miatt, illetve a vészkorszak eseményei miatt.
És a kommunizmus miatt. Azt még tenném hozzá, ez nagyon jellemző identitásválasztás volt mondjuk az én nagyszüleim, vagy a szüleim korosztálya számára, ugye mindannyian talán emlékszünk szegedi család történetére, aki a Jobbik hírhet alelnöke, vagy elnök helyettese volt, és aki miután egy közismerten rasszista, antiszemita pártnak volt a felső vezetője, megtudta pártársainak köszönhetően, hogy zsidó az édesanyja, zsidók a nagyszülő, holokauszt túlélők a nagyszülei, elhagyta a Jobbikot, és hát az ő élete és az ő mintája szerintem elég jól leírja azt, ami kívülállók számára hihetetlennek tűnik, de én rabbiként tudom, hogy nagyon jellemző volt a II. Világháború után, hogy a haláltáborokból visszatérők úgy döntöttek, hogy soha nem fogják a gyerekeiknek, unokáiknak elmondani, hogy zsidók. A szegedi család nagymamája is, akinek egy auschwitzi tetoválása volt, egész életében ezt a tetoválást letakarta a saját unokái előtt, hogy ne tudhassák meg, hogy ők zsidók. Ugye hála Istennek azért a többségből nem lett Jobbik alelnök ezeknek a leszármazottaknak, de sajnos a mai napig szinte mindennapos az, hogy a közösségben megjelenik valaki, aki azt mondja, hogy tegnap tudtam meg, hogy zsidó. Tegnap temettük el a nagymamámat, és kerültek elő olyan dokumentumok, fényképek, stb. Ez nyilván egy olyan kiindulási pont, ami jellemző, és ami nem segít a identitás megélésében, felvállalásában, bár én ezt a felvállalás szót ezt nem annyira szerettem, mert ez rögtön valami olyasmire utal, mint hogy ez valamilyen handicap lenne, tehát inkább a megélés szót mondanám, nem segít ebben, mert nagyon mély sebekre épül ez az egész, ez egész téma. De ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben biztos, hogy ebben is egy enyhülés van. A holokausznak a hosszantartó árnyéka, személyes, félelemkeltő, szorongató árnyéka, az azért enyhül, ahogy a nemzedékek haladnak előre.
Még azért a holokausztra szeretnék visszatérni, de ha már említette azt itt a beszélgetés elején, hogy Magyarországon nem jellemző, hogy történjenek antiszemita atrocitások, szemben mondjuk más nyugat-európai országokkal, ahol azért hallunk ilyenekről is, mégis azt tapasztalni, hogy Magyarországnak rossz a sajtója ezzel kapcsolatban is. Nyilván, hogy itt van a Jobbiknak a tevékenysége, nem a mostani Jobbiknak, hanem még annak a Jobbiknak, amelyik hát elég erőteljesen az zászlajára tűzött bizonyos olyan eszméket, amelyeket szerettünk volna már a hátunk mögött hagyni. Egyébként ezt a zsidóság Magyarországon hogyan élte meg, akár az önök közössége?
Mármint a Jobbik
a Jobbiknak azt a tevékenységét, amikor a Magyar Gárda vonult, amikor olyan szólamokat lehetett hallani, és majd szeretnék Gyöngyösi Mártonról is kérdezni, de hát ugye ő is mondott olyanokat, amik nagyon vérfagyasztóak voltak már akkor is.
Én azt gondolom, hogy ez egy nemzedék, nem, generációs kérdés is. Ugye 2006-ban, amikor a Magyar Gárdát megalapította, jól emlékszem, 2006-ban a Jobbik, akkor ez különösen a nagyszüleim generáció számára és a szüleim generáció számára nagyon félelmetes volt. Én azt gondolom, hogy a saját generációm számára kevésbé volt félelmetes, mint inkább nevetséges, de ugyanakkor az, hogy tehát önmagában a Gárda jelenléte, és nyilván azért, mert nem voltak olyan emlékeink, mint mondjuk a nagyszüleinknek, hogy egy ilyen amúgy nevetséges formáció hogyan tud pillanatok alatt életveszélyessé válni. De az önmagában, hogy létezhet a 2000-es években egy olyan politikai formáció, amelyik jelentős, 10% fölötti társadalmi támogatottságot tud szerezni nyílt rasszista és antiszemita programmal, az azért nagyon elgondolkodtató volt mindannyiunk számára. És itt nem egyszerűen kiszólásokról van szó, mert sajnos antiszemita politikusok azon, hogy minden pártban vannak és voltak, hanem az a fajta nyílt antiszemita agitáció, rasszista különben, mert azt gondolom, hogy a magyar cigányság szempontjából még ijesztőbb és még húsba vágóbb volt ez az időszak. Ugye mindannyian emlékezünk arra, hogy ott effektív emberölések is, gyilkosságok is voltak a 2009-es, 2008-2009 környékén, ami nem elválasztható a Jobbik hátországától és tevékenységétől. Ez azért félelmetes volt, és nagyon elgondolkodtató volt. Úgyhogy ez vezetett oda, hogy én például, aki azt gondoltam, hogy az antiszemitizmus az nem olyasmi, ami elsősorban egy zsidó szervezet vagy zsidóság feladata lenne, hogy foglalkozzunk vele, és ezt azért gondoltam, mert egész életemben azt gondoltam, hogy nem jó az, hogyha az antiszemitizmus az, ami az identitás formáló erő a saját zsidó identitásunk megélésében. Én nem gondolom, hogy zsidónak lenni az jó, hogyha az anti-antiszemitizmusban jelenik meg. Ugyanúgy, ahogy nem gondolom, hogy a holokauszt emlékezete kéne, hogy legyen az, ami a zsidó identitásunkat építi. Ezen a ponton mégis arra jutottam, hogy kell, hogy legyen egy olyan professzionális szervezet Magyarországon, amelyik az antiszemitizmussal szemben egy program mentén fellép. Ez lett a Tett és Védelem Alapítvány, amit 2012-ben megalapítottunk, és azt gondolom, hogy nem kevéssé ennek a szervezetnek a tevékenysége, konkrét jogi tevékenysége, oktatási tevékenysége és törvényalkotási tevékenysége, kezdeményezéseinek is köszönhető, hogy ma egy másik helyzet van, sok minden más mellett, és azt is gondolom, hogy talán ma távolabb vagyunk attól a ponttól, hogy egy ilyen politikai formáció a jelen magyar nyilvánosságban ilyen befolyást és ilyen támogatottságot kaphasson.
Ugye jelenleg, vagyis már jobban mondva, 2010 óta egy olyan kormány van hatalmon, amelyik a nemzeti szuverenitást, a nemzeti értékeket, a magyarságnak a hagyományait, a konzervativizmust tűzte ki a zászlajára, és gyakran, amikor az ember azt hangoztatja, vagy egy politikai erő azt hangoztatja, hogy nemzeti, akkor sokakban így kicsit összeszorul a gyomruk, hogy jaj, ez akkor most mit fog jelenteni. Önnek mi a tapasztalata az elmúlt 10 évről? Ez a fajta nemzeti politika úgy tűnik egyébként kívülről nézve, hogy sem a zsidóságot, sem a cigányságot nem sérti. De kíváncsi vagyok, hogy mi az ön véleményünk, az hogyan élik meg?
Ugye ez egy komplex kérdés, és én azt gondolom, hogy a 2010-es évek elején azok a nyilvánosságban kibugyogó ügyek, amelyeknek volt egy olyan értelmezése, egy olyan sajátos értelmezése a nyilvánosság egy részében, hogy antiszemitizmus, vagy antiszemita jelenségek. Ezek elsősorban azok a kezdeményezések voltak a nemzeti kormány részéről, ahol valamilyen a 20. század letűnt alakjai, különösen a Horthy rendszer letűnt alakjainak próbáltak valamilyen új emlékezetpolitikai fénytörést adni. Tehát azoknak a személyiségeknek a szoborállításai, vagy a hírhet, ugye szabadságtéri holokauszt, vagy másik világháborús szabadságtéri emlékmű, és így tovább, amelyeket én nem neveznék antiszemitizmusnak semmilyen módon, inkább arra a problémára világítanak rá, hogyha van egy konzervatív, nemzeti konzervatív politikai mozgalom, közösség, kormány, és így tovább, ami a saját definíciójából, mint konzervatív, a folytonosságra épít, tehát megpróbálja, mint konzervatív megtalálni a múltbeli példaképeit, az bele fog abba futni, hogy nagyon nehéz egy olyan a 20. századi jelentős politikust, vagy államférfit találni a magyar történelmből, aki ne lenne érintett valamilyen módon az antiszemitizmussal, és ezt nehéz ezt a problémát feloldani. És azt gondolom, hogy ez okozhatta ezeket a kilengéseket, vagy ezeket a nyilvánosságban megjelenő feszültségeket. Közben azért eltelt 10 év, és a nemzeti kormány sem elsősorban erre építi az identitását. Hogy mondjam, én úgy érzem, vagy úgy látom, hogy ez is egy generációs kérdés, és a mai magyar embereket, konzervatív érzelmű magyar embereket valószínűleg kevésbé érinti meg egy az a fajta revizionista ideológia, ami mondjuk még a 10-20 évvel ezelőtti választókban erősebben megvolt. Tehát például megnézzük, lényegesen kevesebb Nagy Magyarország matrica van mondjuk, a 90-es vagy 2000-es években sokkal több volt. Ugye egy Nagy Magyarország matrica, én soha nem gondoltam, hogy antiszemita lenne, de azt azért mindannyian tudjuk, hogy ezek között sok olyan szimbólum van, ami a 20-as, 30-as években egyszerre volt revizionista, egyszerre volt nagyon nemzeti, és volt antiszemita. Tehát, és ez az a fajta érzékenység, vagy az érzékenység hiánya, ami ezt a feszültséget okozza. De közben sok minden történt, és én azt gondolom, hogy átléptünk valóban a 21. századba, és a nemzeti vagy konzervatív politika az most nagyon sok minden mást jelent, mint a múltban, a múlt sérelmei, vagy a múlt fájdalmaira építő nemzeti identitást, és én azt gondolom, hogy nagyon szerencsésen és nagyon jó irányba vitte a jelenlegi kormány, vagy kormánypárt a saját közösségét. Például az, hogy Izrael, ami talán a modern világ egyik legnemzetibb állama, mint nemzetállam, az ilyen erős szövetséget talál Magyarországgal, vagy akár a Likud és a Fidesz politikai közössége egymással, az egy jó példája ennek, és én ezért azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó irányban haladnak a dolgok.
Erre majd még jó lenne, ha lenne időnk visszatérni Magyarország és Izrael kapcsolatáról, de hadd kanyarodjak vissza egy picit a holokauszt témájához. Azt mondta, hogy azt gondolja, hogy nem biztos, hogy jó lenne, hogyha a holokauszt lenne a zsidóság identitásképző eseménye vagy ereje, nem is tudom, hogy hogyan fogalmazott, és pont a neokon.hu-n találtam egy írást ezzel kapcsolatban, Jonathan S. Tobin, a Jewish News Syndicate-ben a főszerkesztője írt egy cikket arról, hogy viszonyul egymáshoz a holokauszt emlékezete, illetve az antiszemitizmus, és most nagyon röviden ő azt szűrte le, hogy habár jól állnak azzal általában, hogy megemlékeznek a holokausztra, Izraelben is egy fontos kérdés fenntartani az emlékezetét ugye az áldozatoknak. Mégis az a tapasztalat, hogy ez az antiszemitizmust nem szorítja vissza. Sőt, más országokban a népirtást sem csökkentette, vagy nem teszi kevesebbé. Erről mi a véleménye?
Maximálisan egyetértek ezzel cikken, és olvastam, és nagyon szeretem az ő írásait, mert nagyon sok mindenben nagyon hasonlót gondolok. Sajnos maximálisan egyetértek vele. Ugye ez egy megint egy talán külön műsort megérdemelne a holokauszt emlékezette, és hogy mi az, amit így most visszatekintve az elmúlt 80 évet, a tanulsága a holokauszt emlékezetének. Tehát az a megközelítés, amelyik abban gondolkodott, hogy ha elmeséljük a holokauszt borzalmait, akkor az majd elég lesz ahhoz, hogy megelőzzünk egy újabb holokausztot, vagy legalább megelőzzük az antiszemitizmust, úgy tűnik, hogy nem vált be. És nem csak, hogy nem vált be, hanem bizonyos szempontból, és ezt nagyon óvatosan mondom, nem közvetlenül, de közvetve sok esetben maga ez az, ami az antiszemitizmusnak a táptalaja. És itt hangsúlyozom a közvetve, nem közvetlenül kifejezést, mert ugye van egy új posztmodern antiszemitizmus, egy olyan posztmodern antiszemitizmus, ami az izrael ellenességre épít, amelyik egy szélsőségesen neomarxista politikai bázison nyugszik, és amelyik ezt a neomarxista világlátást most leegyszerűsítve arra építi, hogy az áldozat, vannak az áldozatok és a tettesek, és az áldozatnak mindig igaza van, és ehhez egy hivatkozási pont a holokauszt. Tehát az történik, hogy előállhat egy olyan helyzet, hogy valaki a holokausztra hivatkozva vádolja Izraelt fasizmussal vagy rasszizmussal. Azt mondja, hogy a zsidók tulajdonképpen ugyanazt teszik a palesztinokkal, mint amit a nácik tettek a zsidókkal, és ezért ezzel egyszerre oldja meg azt a problémát, hogy ott van egy teher, egy potenciális teher, lelki teher a holokauszt bűnei miatt, egy kollektív potenciális teher, amit ezzel felold, mert azt mondja, hogy hát a zsidók se jobbak, és közben pedig egy újkori, jól becsomagolt antiszemitizmusnak ad teret. Tehát az mindig elborzasztó, amikor mondjuk szélső, vagy már nem csak szélső, hanem baloldali politikusok egyszerre tudják nagyon sokszor nagyon erős hangsúllyal kimondani, hogy soha többé, és hogy az a holokauszt emléke mindig a szemük előtt lesz, és ugyanabban a mondatban, vagy félmondatban tudnak arról beszélni, hogy Izrael léte tulajdonképpen illegitim.
Ennek tudja be azt is, hogy azt látjuk az elmúlt években, hogy például az ENSZ, illetve ezek az európai szervezetek, intézmények is előszeretettel ítélik el Izraelt ilyen-olyan ügyekben, és pont találtam egy másik hírt, azt majd lehet, hogy nem sokára elő is keresem, de folyton a palesztin nép megszállásáról, palesztin területek megszállásáról beszélnek.
Önmagában beszélni arról, hogy mi az egyértelműen létező palesztin-izraeli konfliktusnak a megoldása, az nem jelentene még antiszemitizmus. Az antiszemitizmus az, amikor van egy olyan koncepcióizmus, azt nem tudom, hogy van ilyen szó magyarul, de hogy egy olyan irányultság, ami, ahogy ezt a híres Natán Saranszky fogalmazta meg, a 3D elve, amikor az Izrael kritika az delegitimáció, nem emlékszem a másik kettőre, double standard, tehát a kettős mérce, és van egy harmadik, ami hirtelen nem jut eszembe, amelyeknek az a lényege, hogy úgy kritizálják Izraelt, hogy közben olyan, egyrészt kettős mércével, tehát olyan dolgokért kritizálják, amelyekért másokat nem, vagy nem ezzel a frekvenciával kritizálnak, olyan módon kritizálnak, hogy az nem a kritikáról szól, hogy a kritika lehetséges megoldásairól, hanem arról, hogy delegitimálja magát Izraelnek a létét. És ezeknek a különösen a nemzetközi szervezeteknek, amik a második világháború után jöttek létre, vagy csontosodtak meg, mondjuk például az ENSZ-nek a emberjogi bizottsága és hasonlók, ezek elképesztő, hogy milyen. Tehát van olyan bizottság, amelyik mondjuk 90-szer hozott az elmúlt 5 évben, a napokban néztem ezeket a statisztikákat, Izrael ellen valamilyen határozatot, de ugyanebben az emberjogi bizottságban egyszer hoztak Észak-Korea ellen, és egyszer sem Kína ellen. Tehát ez egy egyértelmű double standard, és egy egyértelmű valamilyen koncepció, ami a dolog mögött áll. És ugye az, ami az antiszemitizmusban hátborzongató, hogy az antiszemitizmusnak a történelmét megnézzük, akkor az antiszemitizmus az olyan, pontosan olyan, mint egy vírus, ami mindig mutálódik, és ami mindig az adott autoritásból nyeri a legitimációját. Ugye, ha megnézzük most ugye a 2000-es éves történelmet, akkor volt olyan antiszemitizmus, ami antijudaizmus volt, és ami az akkori autoritásból, az egyházból nyerte a legitimitását. Volt egy 20. századi, 19. 20. századi antiszemitizmus, amelyik faji alapú volt, és amelyik a tudományból nyerte a legitimitását, és van egy újkori posztmodern antiszemitizmus, amelyik a mostani autoritásból, az emberi jogokból nyeri a legitimitását, és ez az izrael ellenességben csúcsosodik ki, és ebben pont ez a kognitív diszonancia, hogy ez az emberi jogok, mint autoritás magából a második világháborúból és az ottani borzalmakból, melyeknek a legfőbb szimbóluma a holokauszból ered. Tehát így történt az, hogy a holokauszt emléke nem csak, hogy nem feltétlenül előzi meg az antiszemitizmust, hanem egy újfajta antiszemitizmusnak a közvetett módon a táptalaja.
Beszéltünk ugye itt a magyar nemzeti kormányról, az elmúlt 10 évről, több mint 10 évről, és azért hadd kanyarodjak annyiban vissza, hogy szokták azért a jelenlegi konstrukciót is antiszemitán bélyeggel illetni, például Soros György miatt. És akkor innen hagyj kanyarodjak rá oda, hogy most itt a Covid, meg a háború, meg egyéb más válságok miatt viszonylag népszerűek az összeesküvés elméletek, a mindenféle konteók, amelyek mögött, hogyha az ember jobban megkapirgálja ezeket a bizonyos ilyen elméleteket, akkor általában zsidó személyek állnak mögötte.
Már a kitalálóik, vagy a...
Nem, hanem a háttérhatalomnak az emberei általában kiderül, hogy azt gondolják sokan, hogy zsidó személyek irányítják ezeket a folyamatokat. Ön találkozik ezzel, vagy mi a véleménye erről?
Ugye én személyesen nem nagyon érdeklődöm a konteók iránt, tehát nem kötik le a figyelmemet, de azon nem kell csodálkozni, hogy ezeknél mindig van, vagy lehetséges egy összeesküvés elmélet típusú áthallás, ugyanis egyik legősibb összeesküvés elmélet az maga az antiszemitizmus. Tehát ugye egy olyan összeesküvés elmélet, ami elbírja azt az ellentmondást, hogy a zsidók hatalomra törnek, egy olyan, és mondjuk Zion bölcsei, ugye a híres első ilyen antiszemita jegyzőkönyv, amit 1905-ben az orosz cár végnapjaiban az orosz titkos rendőrség kreált meg, ami arról szólt, hogy úgymond a zsidók a minden bajnak az okozói, és van egy titkos összejövetel a Zion bölcsei, ahol ők kitalálják, hogy fognak uralkodni a világon, és miközben ezt mondják, Oroszországban a mély szegénységben, a teljes kivetettségben él ez a zsidóság, aki ezek szerint ennyire nagy hatalommal bír. De ugyanez a fajta ellentmondást elbírta Hitler összeesküvés elmélete is, aki egyszerre vádolta a kommunizmussal és a kapitalizmussal a zsidóságot, és aki képes volt elhitetni a teljes német társadalommal, hogy azok a zsidók, akik 1-2%-át tették ki a német társadalomnak, és akik Európában, a mély szegénységben, éppen már a haláltáborokban voltak, azok továbbra is befolyással vannak a háború kimenetelére. Hát ugye ez nem lenne lehetséges, hogyha az antiszemitizmus nem az egyik legősibb összeesküvés elmélet lenne. Na de hogy válaszoljak is a kérdésére, a Soros kampány és a Soros ügy kapcsán. Én kezdetektől fogva azt gondoltam, hogy ez nem az én ízlésem, egy ilyen plakátkampány, semmilyen plakátkampány, ami egy adott személyre fókuszálva próbálja becsatornázni az emberek sorsával kapcsolatos különböző érzelmeket, tehát messze áll nagyon az én érzelmi és esztétikai világomtól, de azt nem gondoltam, hogy ez egy antiszemita kampány lenne, és azért nem gondoltam, mert nem gondolom, hogy minden összeesküvés elmélet antiszemita összeesküvés elmélet lenne. Még abból sem vagyok 100%-ig meggyőződve, hogy az a vád, ami itt Soros Györgyöt éri, az teljes egészében egy összeesküvés elmélet lenne. Vannak komoly igazság magvai ezeknek a vádaknak, de nem antiszemitizmus az, hogyha valakit, aki zsidó származású, de szimbólumában, vagy szimbólumaiban, megjelenésében nem a zsidóságot képviseli, és ha ezt kritika éri ezt a szemét, akkor azt antiszemitizmusnak nevezi, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyetlen zsidót sem lehet soha kritizálni. Ugyanúgy, hogy az előbb azt mondtam, hogy Izraelt is lehet kritizálni, az nem feltétlenül antiszemitizmus. Ugyanúgy gondolom, hogy Soros Györgyöt is lehet kritizálni, ahogy azt különben Izraelben is megteszik. Nem antiszemiták azok az izraeliek, akik Soros Györgyöt nagyjából ugyanazokkal a vádakkal érintik, mint, vagy illetik, mint amit a magyar kormány.
Na, akkor egy picit beszéljünk erről a széder estéről, széder asztalról, amit pár héttel ezelőtt megülésre került, és hát most a Neokonról fogok olvasni egy-két véleményt. Ugye Deutsch Tamás azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy elítéli, ízléstelen provokációnak tartja, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövete David Pressman a Pészak alkalmából tartott széder estre meghívta Gyöngyösi Mártont, a Jobbik konzervatívok elnökét, és ön is nyilatkozott ennek az újságnak, és ön pedig azt mondta, hogy ugye a zsidóságban is hisznek a megtérésben, és de ugye ebben az esetben ennek a gyümölcsei nem láthatóak. Most picit így összefoglaltam ezt a hosszabb idézetet, ami itt van a neokon.hu, mindenki el tudja olvasni, aki megkeresi. Tehát mi volt a baj Gyöngyösi Mártonnak a széderesten lévő jelenlétével? Szerintem mindenki fölkapta rá a fejét, és tudom, hogy több hetes történet, ugye rengeteg vélemény elhangzott már azóta a médiában erről, de hát nem engedhetően, úgyhogy ne kérdezzem meg.
Ugye valaki rossz úton jár, valaki hibázik, vétkezik, bűnözik, és így tovább. Alapgondolata a bibliai értékvilágnak, a zsidó-keresztény értékvilágnak, hogy van lehetőség, és kell adni esélyt és lehetőséget a megtérésre, a héberúj mondjuk a csúvára. A jóvátételnek a módja az az, hogy az ember nem csak elhatároz, megbánja azt, amit tett, és elhatározza, hogy többet nem teszi ugyanazt, hanem az is, hogy valamilyen árat fizet ezért, és megpróbálja minden cselekedetével ellensúlyozni azt, amit elrontott. Helyrehozni azt, amit elrontott. Most például, amikor Szegedi család megkeresett személyesen ezzel, hogy most mit csináljon, akkor én azt mondtam neki, hogy hát az egyik az, hogy nyilván ki kell lépni a Jobbikból, bocsánatot kell kérnie, de a bocsánat kérésen túl minden erejével azon kell lennie, hogy a nyilvánosságban elfoglalt helyét, ismertségét arra használja, hogy elmagyarázza, hogy ő hogyan került egy miskolci gyerekként olyan társaságba és olyan közösségbe, hogy aztán antiszemita lett, mi vezethetett ide, hogyan látta be, hogy ez egy hibás út volt, és miért rossz az antiszemitizmus, és ezzel menjen és kampányoljon ugyanolyan erővel, mint ahogy az korábban az antiszemitizmus terjesztésért tette. Ugye a Jobbik későbbi pálfordulásában ennek semmi jele nem volt. Egy nagyon pozitív dolog volt, hogy a Jobbik a nyilvánosságban tartózkodott az antiszemitizmustól, de azt tudjuk, hogy miközben Gyöngyösi Márton, és nem jut eszembe a társelnökének a neve, valószínűleg ez egy ilyen freudi hatás, hogy nem emlékszem a nevére, de aki ugye egy gyakorló skinhead volt, Schneider Tamás, azt hiszem, talán Schneider István, nem
Tamás.
Aki ugye egy gyakorló skinhead volt a 90-es években, miközben a Jobbik társelnöke volt, ugye helyhitlerezett a Lagzián. Tehát ugye itt azért nem csak arról van szó, hogy nem kértek bocsánatot, vagy bocsánatot kértek, de nem úgy, hát nem ez a fő kérdés. Itt nem a zsidók érzékenységéről van szó, hogy bocsánatot kér, de nem elég kérje még egyszer, hát annyira nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy egyáltalán a Jobbik, nekem az a személyes remény, hogy egy olyan párt, mint a Jobbik, amelyik szimbolizálta a rasszizmust, nem egyszerűen csak egy mellék ága volt, hanem ez volt a programjának a fő eleme, az én azt gondolom, hogy nem tud megtérni, mint intézmény, hát ezt fel kell bomlasztani, és azok az emberek, akik benne voltak, keressek maguknak egy új közösséget. De ha mégis lenne ilyen, akkor az mindenképp azzal járna, hogy nem, hogy nem helyhitlerezünk lagzi közben, amikor éppen nem a nyilvánosságban vagyunk, hanem ha tényleg ezt komolyan gondoljuk, akkor elmeséljük a nyilvánosságnak, hogy itt mi történt, és azt is elmondjuk a nyilvánosságnak, és azzal kampányolunk, a gyűlölet ellen kampányolunk. Nem emlékszem, hogy akár Gyöngyösi Márton, akár Schneider István bármit kampányoltak volna a rasszizmus és a gyűlölettel szemben. Tehát milyen olyan programjuk volt, ami ezzel szembe ment volna. Most ezek után, hála Istennek a Jobbik nem egy politikai tényező ma Magyarországon, de ezek után egy ilyen embert meghívni egy szédelestére, ami tulajdonképpen egy intim vallási esemény, és ezt az egész vallási eseményt egy nyilvánosságbeli eseményé formálni azzal, hogy rögtön másnap kirakni olyan képeket, ahol egyértelműen ott zsidó vezetőkkel ott szédelezik, ráadásul ezeket az embereket is borzasztó kellemetlen helyzetbe hozni, az tényleg felfoghatatlan. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha a Ku Klux Klannak a Ku Klux Klan úgymond néppártosodott volna, és a Ku Klux Klan, ami ugye annak az egész léte az afroamerikaiak egyenjogosítása elleni propagandára épül. Most ők képzeljük el, hogy néppártosodnak, de nem mondják el, hogy ez hogy is volt, meg hogy ez most mi van ezzel, és a David Duke-t mondjuk, vagy a Ku Klux Klannak, a néppártosodott Ku Klux Klannak a vezetőjét egy Martin Luther Day-re meghívnánk egy ilyen szűk eseményre díszvendégként, vagy hogyha, ahogy a másik cikkemben írtam, egy közismert pedofilt mondjuk az óvodás oktatás konferenciára egy díszvendégként meghívunk. Tehát, hogy? Mi? Tehát nem, az ember nem érti, ráadásul ő az egyetlen politikai vezető, akit meghívtak. Mindenki más valamilyen zsidó közösségi vezető volt. Nem arról volt, hogy meghívták az összes parlamenti párt vezetőjét, vagy ilyesmi, mutassuk meg, hogy milyen széder este, hanem ő az egyetlen, akit meghívnak. Tehát számomra egyszerűen nincs az értelmezési keret, sem a jó, sem a rossz szándékú, amiben ez valahogy belefér. Tehát egyszerűen az ember nem érti, hogy ez hogy. Ugye én korábban viszonylag sokat nyilatkoztam a Jobbik kapcsán. Az utóbbi időben nem, mert nem gondolom, hogy a Jobbik egy valós tényező lenne, hála Istennek. De ugyanakkor ez tényleg értelmezhetetlen.
De akkor azt gondolja, hogy a választás volt rossz, tehát az, hogy egy széderestére hívták meg, mert hogyha egyéb más rendezvényre hívják, konferenciára, vagy valami diplomáciai, rendezményre, akkor az úgy még elmegy.
Mi egy ilyen meghívásnak a célja? Tehát mit akarunk egy ilyen meghívással elérni? Nem értem. Tehát ha azt akarjuk elérni, hogy egy antiszemita embert meggyőzzünk arra, hogy ne legyen antiszemita, oké. Egy antiszemita néző ember is ember, tehát akkor és csak, hogy egy ilyen edukációs oka van, akkor hívjuk meg, de az nem egy nyilvános esemény. Hogyha ez egy nyilvános esemény, akkor csak azt tudom elképzelni, hogy valaki, aki valóban fölvállalja a múltbeli hibáit, és azoknak az ellentételezésére teszi föl a jelenét, az egy ilyen meghívásban valahogy ezt maximumra tudja járatni, akkor azt értem. Tehát azt arra egy eszköz. Tehát meghívni valakit mondjuk egy szegedi csanádot, egy antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló konferenciára, ahol szegedi csanád kiáll és elmeséli azt, hogy mit jelentett antiszemitának lenni, és ő hogyan lett antiszemita, mert ez is egy emberi sors, hogyha valakit ez a vírus elkap. Milyen volt ebben a vírusban szenvedni, és hogy javaslatokat tesz arra, hogy mondjuk hogyan lehetne megközelíteni azokat az embereket, akik az antiszemita nézeteket vannak. Mi a jó módszer erre? Akkor ez egy hasznos meghívás, egy hasznos megjelenés. De meghívni egy olyan embert, aki erről soha nem beszélt, maximum csak annyit mondta, hogy hát követünk el hibákat, vagy ahogy Vona Gábor fogalmazott annak idején, gyermekkori vagy fiatalkori eltévejedések, és plusz, akkor tehát mi a meghívás célja?
Ön Vona Gábort sem látta volna szívesen egy ilyen szédelestén?
Biztos, hogyha én egy ilyen szédelestén ott vagyok, és ott van Vona Gábor, én abban a percben felálltam volna, ez nem kérdés. De annyit azért, annyi különbség azért van a kettő között, hogy Vona Gábor legalább, ha nem is emiatt, vagy nem tudom, hogy emiatt-e, de azt látta, hogy legalábbis ez az én értelmezésem kívülről nézve, azt látta, hogy az, amit ő korábban képviselt, meg az, amit most képvisel, azok olyan módon feszülnek egymásnak, hogy ő nem tud többet a politikai életben aktív politikai szereplőként lenni. De valaki, aki nem látja ezt az ellentmondást, nem látja, hogy hogyan feszül ez a kettő egymásnak, és továbbra is ugyanazzal a kaján mosolyjal vesz részt antiszemitizmus elleni konferenciákon, meg széderestéken, mint amilyen kaján mosolyjal arról beszélt, hogy a holokauszt túlélők természetellenesen szaporodnak, vagy hogy a, mert ilyen beszéde is volt a Gyöngyösi Mártonnak, vagy az a híres beszéde, ugye, hogy a zsidók nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, és semmilyen, az ember nem látja, hogy lenne itt bármilyen dihotómia, vagy bármi, ami ugye egymásnak feszül, az számomra értelmezhetetlen.
Ugye azóta is próbálják megfejteni ezt az egész eseményt, ahogy ön is kérdezte, mi volt a célja egyáltalán, mi ez, hova tegyük, és hát felmerül a kérdés, hogy akkora a szakadék a magyar társadalomban, akár így politikailag, akkora a kettéválás. David Pressman úgy gondolta, hogy akivel neki konfliktusa van, és a Gyöngyösi Mártonnak is konfliktusa van, akkor ők egy oldalon állnak.
Nem tudom, én nem vagyok politológus, és nem látok bele sem a meghívó szempontjaiba, sem abba, hogy milyen magasztos politikai célok lehetnek. Én egyszerű laikusként azt gondolom, hogy az egyszavas, egyszerű válasz az a butaság. Tehát, hogy buta emberek úgy látszik, mindenütt vannak, akik adott esetben nem gondolják végig, hogy amit csinálnak, az miért csinálják, vagy az annak mi a hatása. Mert én nem látok más szempont. Lehet, hogy van valami olyan mély szempont, ami nincs előttem, de ugyan, ennek az egésznek nincs, azt gondolom, hogy valamilyen óriási katartikus megfejtése vagy hatása a sorsunkra. Inkább arról mesél sokat, hogy milyen a teljes káosz a fejekben, és hogy mekkora rendetlenség van. És ebben viszont szomorú valahol, hogy a zsidósággal kapcsolatban is, meg a zsidóság nyilvánosságban betöltött szerepével, a zsidóság nyilvánosságban betöltött szerepének a tétjeivel, tehát ezzel kapcsolatban is nagyon sok sötétben tapogatózás van, és ebből akadhatnak ezek a teljesen abszurd helyzetek.
Tehát arra céloz, hogy akár a zsidóság, most tudom, hogy nem lehet, már az elején megbeszéltük, hogy egy kalap alá venni, vagy nem lehet így beszélni az egészről, de mégis, hogy a saját érdekeit nem mindig ismeri föl, vagy nem látja át, hogy mi az ő érdeke?
Nem annyira érdekekről, mint értékekről beszélnék. Tehát mi az, hogy zsidóság? Mi a zsidóságnak a nyilvánosságban betöltött szerepének a fő célja, a fő érdeke, a fő értéke? És én azt gondolom, hogy itt van, amikor azt mondom, hogy sötétség van a fejekben, akkor ez kicsit kapcsolódik az előbb a holokauszt emlékéről, meg az antiszemitizmusról kapcsolatos dolgokról. Tehát a zsidóság a kommunizmusban azt a szerepet, nyilvánosságban betöltött szerepet kapta, hogy ti vagytok azok a szimbólum, ami ha a nyilvánosságban megjelenik, akkor az azért jelenik meg, hogy mindenkit figyelmeztessen arra, hogy soha többé ne térjön vissza a csúfos fasizmus. Ugye ez a szerep lett leosztva a zsidóknak. És egy diktatúrában az ember nem választja meg, hogy milyen szerepet vállal föl, ezt a lapot kapta, akkor ezt a lapot csinálja. De azért eltelt 30 év azóta, hogy ez a diktatúra véget ért. A zsidóság önként és dalolva nem lehet egy olyan szimbólumnak az önként felvállalt zászlóvivője, ami nem a saját értékeiről szól, hanem valamilyen tőle függetlenül amúgy folyó politikai küzdelmekről, politikai érdeknek egymáshoz feszüléséről. A zsidóságnak az antiszemitizmus ellen kell tennie. Egyszerűen önvédelemből. Mindent meg kell tennie. De nem erről szól a zsidóság. És a nyilvánosságban sem szólhat csak erről a zsidóság. És amikor valakik számára a zsidóság egyenlő az antiszemitizmus és az antiszemitizmus elleni megjelenés, mert semmi másról nem szól, ha ránézel arra a zsidó vezetőre, akkor nem az jut eszedbe, hogy szombat, vagy kóser étkezés, vagy Izrael, hanem valami egész más, és ezt most szimbolikusan értem, tehát most nem egy konkrét zsidó vezetőre gondolok, hanem az egész kontextusra, akkor az egész egy politikai értelmet nyer, és egy politikai mezőben minden múló, és minden, ami tegnap értelmes volt, válhat holnap értelmetlenné. Tehát nincs az a horgony, ami az egészet önmagában, saját logikájában megtartaná. És ez az, ami veszélyes.
Akkor mondjon nekünk egy-két ilyen zsidó értéket. Ugye ezt szokták mondani, hogy Nyugat-Európában a nagy számú iszlámbevándorlás miatt, meg egyéb ilyen progresszív ideológiák maga miatt a zsidó-keresztény kultúra van kikezdve. És sokan bele is kötnek itt nálunk is a YouTube kommentekben, hogy mi az, hogy zsidó-keresztény kultúra, hogy ilyen nincs. Mm-hmm. Beszéljünk, csak egy pár szót, tudom, hogy ez is megérne egy adást.
Szívesen visszajövök egy pillanatást beszélgetni erről, mert ezeket azért is nagyon örülök, mert nagyon jó kérdéseket kapok, és ritka, hogy ilyen mélyen lehet ezekről a dolgokról beszélni, úgyhogy számomra ez egy katartikus élmény, szívesen visszajövök még erről beszélni, de nem fejezte be a kérdést, vagy befejezte?
Igen, tehát hogy egy-két ilyen zsidó értéket.
Igen, az zsidó-keresztény értéket is. Tehát beszéltünk zsidó értékről is, meg zsidó-keresztény értékről is. Abszolút van ilyen. Tehát az nem kérdés, hogy létezik zsidó-keresztény civilizáció, és léteznek zsidó-keresztény értékek, amelyek egy világi társadalomban is nagyon fontosak, sokkal fontosabbak, mint azt, hogy első látásra gondolnánk. Tehát olyan értékek, amelyeket teljesen magától értetődőnek veszünk, az életértéke, az emberek, amit ma emberi jogoknak neveznek, de az ember központuság, az ember értéke, ami ugye az Isten és az ember közötti közvetlen kapcsolatból fakad civilizációs értelemben. Tehát, hogy nincs az a kasztrendszer, ahol a papok vannak valahol felül, és mi gyakorlatilag van az állatok, és köztük vagyunk. Vagy a család értéke, a családi hűség értéke, a munka, mint vallási kötelezettség, a munka és az alkotás értéke, amelyik ehhez tartozik mondjuk a szombat vagy a vasárnap, mint a pihenés, amelyik abból fakad, hogy a szabad választásban hiszünk, és ezért van felelőssége annak, aki ezen a világon él, tenni és alkotni. Önmagában az elgondolás, hogy a világ az nem csak magától van, és ezért véletlenszerűségeknek a következménye, ami ahogy esik, úgy puffan, hát elnézést a vulgarizmusomért, de hogy tulajdonképpen a világegyetem kifinkta magából véletlenszerűen ezt a világot, és ez majd valahogy lesz, de igazából nem rajtunk múlik, mert és úgy is el fogunk múlni, mert a környezet szennyezés miatt majd egyszer mindennek vége lesz. Mert nem, a zsidó-keresztény gondolat az, hogy van egy célja ennek a létezésnek, ha van egy célja egy létezésnek, akkor nekem is van célom, és ez teszi rám a felelősséget, hogy tegyek is ennek a célnak megfelelően. Ezek mind olyan gondolatok, amelyek lehet, hogy nem úgy, amelyeket nem úgy él meg a nyugati ember, ha megél, hogy ja igen, ezt olvastam a Bibliában, és akkor ezért ez egy zsidó-keresztény érték, de olyan értékek, amelyek sok száz és ezer év alatt áttevődtek a gondolkodásmódunkban. Ugye talán Nietzsche mondta, hogyha abban a percben, hogy megöltük Istent, megölte Európa Istent, Európa maga is össze fog omlani, és ez történt, mert ha kivesszük Istent a képletből, akkor nem, ez nem azt jelenti, hogy az az ember, aki nem vallásos, vagy nem hisz a Bibliában, nem lehet erkölcsös. Szó nincs erről. Lehet erkölcsös. De a filozófiai alapját, ha valaminek elvesszük, akkor az valamilyen időn belül összeomláshoz vezet. Egy házasságban is, csak hogy mondjak egy példát, a szerelem, ami a férfit és a nőt összeköti. Nagyon sok olyan házasság van, ami éveken vagy évtizedeken keresztül látszólag ugyanúgy folytatódik szerelem nélkül, de aztán egy ponton szét fog esni, vagy egy szenvedéssé válik. Tehát ezt akarom ezzel mondani, hogy igenis vannak ilyen értékek, amelyek egyben univerzális értékek is. Ami pedig konkrétan a zsidóságot illeti, a zsidóságnak tulajdonképpen a zsidóságból fakad a keresztény értékeknek, ilyen jellegű értékeknek egy nagyon nagy része. A kereszténység ezt egy másik nyelvezetre lefordította, és általános társadalom szervező elvé tette az 2000 év során. De a zsidóságnak, akinek nem volt megadva, és megint egy külön fejezet, hogy miért nem volt megadva, de akinek nem volt megadva, hogy megmutassa, hogy mit is képvisel a zsidóság, mik is azok az értékek, amelyek a zsidóság számára fontosak, és amelyek áttételesen univerzális értékek, nos, a zsidóságnak ezeket az értékeit meg kell mutatni. Meg kell mutatnunk azt, hogy a zsidóságnak van mondani valója Istenről, hogy a zsidóságnak van mondani valója az ünnepről, hogy a zsidóságnak van mondani valója a szexualitásról, hogy a zsidóságnak van mondani valója a gyerekekről, és a családról, és a gyereknevelésről, és amikor valaki azt mondja, hogy zsidó, akkor ne az örök áldozat jusson eszébe, a szegény holokauszt áldozat vagy túlélő, hanem ezek az értékek. Mert ezek azok, amik ön saját jogon a zsidóságot nek kell, hogy jelenítsék. Ettől zsidóság a zsidóság. A zsidóság a Biblia által jött létre. És ezért a zsidóság saját értékei azok a bibliai vagy a bibliai értékeken alapuló értékek. Nem a szenvedés.
Hát sok sikert kívánunk ahhoz a munkához, hogy ez így legyen.
Köszönöm
és
szépen.
Szeretettel visszavárjuk. Köves Lomó, az EMI Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbija volt a vendégem.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Világnézet, a Hitrádió közéleti és világnézeti műsora.